az ipari termelésünk szerkezete kétszer, háromszor annyi energiát emészt fel, mint egy modern ipari...
És megszűntek a szocialista blokk országaiban a szovjet típusú diktatórikus berendezkedések. A kelet elkezdett nyugat felé közeledni, kisé esetlenülés után, ám nagy vágyal a valódi demokráciára. Magyarországon szokatlan volt a helyzet, hiszen most nem folyt vér, mint 1956-ban és a második világégés alatt. A hazai rendszerváltás egyik legfontosabb aktusaként 1989. október 23-án az akkori államfő kikiáltotta a Magyar Köztársaságot, amely a harmadik volt a sorban. Ez a három a Magyar Köztársaság podcast, amelyben a hazai rendszerváltás viszonyaiba, szokatlanságába, hangulatába és árnyalataiba lesünk be. Kulturális, egyetemi, emlékezeti és történelmi lencséken keresztül ismerjük meg jobban a történelme fordulópontját. A három a Magyar Köztársaság podcast létrejöttét a Független Média Központ támogatta. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amelyek tartalmát az EPR rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Jamriskó Tamás vagyok, és hát itt ül velem az EPR rádió stúdiójában vírus körülmények között Müllner András tanár úr. Szia András!
Szia Tamás!
És hogy egy picit furcsa lenne a hangjunk, ez azért van, mert nagyon vigyázunk egymás és a környezetünk egészségére, így mind a ketten maszkban ülünk bent egy keményebb szellőztetés után, és hát azért hívtam be, azért kértem meg Andrást, hogy beszélgessünk, mert egyrészt 30 éve zajlott le a magyarországi rendszerváltás, vagy rendszerváltoztatás függően attól, hogy hogyan neveznénk, és mégiscsak egy egyetemen vagyunk itt az EPR rádióban, és arra gondoltam, hogy mégis milyen volt az egyetemi élet, akár oktatóként, akár pedig hallgatóként 89-90 környékén. Mert nagyon sok mindent lehetett, meg lehet eddig is róla hallani, hogy mégiscsak egy sokkal zártabb, egy sokkal pragmatikusabb, egy sokkal hierarchikusabb világ volt, sokkal kevesebben mentek egyetemre, mint most, de mégiscsak milyen volt ez a világ, András? Te 89-90 környékén melyik oldalán voltál az egyetemnek, az oktatói vagy a hallgatói?
Ó, még bőven a hallgatói oldalon voltam, tehát én 93-ban szereztem diplomát. Az azt jelenti, hogy 88 őszén kezdtem el a tanulmányaimat, de mivel akkor még olyan borzalmas rendszer volt, hogy katonasságot kellett elviselni az egyetemi évek előtt, egy év katonasságot, ezért én 87-ben bevonultam augusztusban, mint előfelvételis, és 88-ban pedig elkezdtem Szegeden a Magyar Történelem szakpárt, és emiatt aztán 88 szeptemberétől lettem egyetemista, és 93-ban végeztem.
Ugye ez még az 5 éves osztatlan képzés
Igen,
volt.
Igen, így van.
Kevésbé ismerem, 89 környékén volt hasonló ilyen BA és MA rendszer, mint most van, hogy 3 évig járunk alapszakra, és 2 évig pedig mesterszakra?
Igen, szerintem nyugati egyetemeken ez volt, de magyar egyetemekben ez nem volt, ez a Bologna rendszerrel kezdődött el. Tehát még a rendszerváltás után, nem tudom, még jó másfél évtizedig mi ebben az 5 évesben voltunk. A főiskolai képzés az volt egyel kevesebb, ha jól emlékszem, 4 éves, de az egyetemi képzés az 5 volt, és akkor azon belül a specializációk, azok, én például latin speciális képzést végeztem, azok 3 évesek voltak, azok ilyen kiegészítő B-szaknak minősültek, de ahogy mondott, tehát alapvetően az 5 éves képzés volt jellemző az egyetemen, és hát én is egy ilyet kezdtem el 88-ban.
Miért döntöttél emellett a szakpár mellett, és Szeged mellett természetesen?
Amikor erre gondoltam középiskolás koromban, akkor mindig a magyar történelem szakpár az ilyen mély elutasítást váltott ki belőlem, és fogalmam sincs, hogy mi miatt választottam azt. Valami miatt nagyon erős volt a történelem oktatás a gimnáziumomban, és a magyar oktatás viszont annál gyengébb, ez meg is látszott a felvételi pontjaimon. Minden esetre, tehát töriből kaptam sokat, magyarból nagyon keveset, és aztán mégis bekerültem egy ilyen alsó határon billegve, és aztán utána nem bántam meg, mert ez a bölcsés sebészképzés, mint olyan ez nekem bejött. Azzal, amit mondtál, mindennel egyetértek, egy jelzőt kivéve, azt mondtad pragmatikusabb. Szerintem hierarchikus volt, ahogy mondtad, és sok minden másban nagyon különbözött a maitól, de hogy pragmatikusabbnak inkább a mait mondanám, ahhoz képest amilyen az, amilyenk volt. Tehát a mai fiatalok azt gondolom, hogy sokkal pragmatikusabbak, és a rendszer maga is sokkal pragmatikusabb. Ennek néha az árnyoldalait is látjuk, amikor állandóan a piacra próbálják a bölcsészetet lefordítani, vagy állandóan a kimenetként azzal pisztolyoznak minket, hogy miért nem tanítunk sokkal relevánsabb, piacképesebb tudnivalókat, de hogy annak idején ez föl sem merült. Tehát, hogy annak idején, hogy most egy kicsit arra kanyarítsam, amiatt itt ide be is hívtál, annak idején mondjuk kifejezetten maguk az egyetemisták álltak ellen, és mondták azt, hogy olyan típusú képzéseket nem szeretnénk, aminek semmi értelme nincsen. Tehát a bölcsészkar, illetve a bölcsészettudomány, az egyetemi bölcsészettudománynak a megreformálásában 88-ban például maguk az egyetemisták jártak elő, mert azt mondták, hogy ugye számolj vissza, akkor még nem volt szabad választás, akkor kezdődött el a tulajdonképpen a rendszerváltás, akkor formálódtak a pártok, és akkor a fiatalok azt mondták, hogy nem szeretnénk orosz nyelvet kötelező módon tanulni az egyetemen. Ez volt az az ok, ami miatt, amikor én 88-ban belecsöppentem az egyetemi életbe, a legelső az volt, hogy egy hatalmas tiltakozás hullámba csöppentem bele, és az orosz nyelv iránti tiltakozás volt az egyik motorja ennek az egésznek, azon kívül, hogy ideológiai nevelést sem szeretnénk, tehát a marxista-leninista tanok alapján kötelező filozófiai oktatást nem szeretnénk, azt tanulja az, akit érdekel, és a többiek pedig választhassanak azt, amit akarnak, tehát, hogy ha már ez volt az egyik ok, hogy miért találkozunk és beszélgessünk az akkori évekről, az egyetemen szintén beindult egy rendszerváltó hangulat, a bölcsészettudománynak tulajdonképpen a frissítése, az új tananyagok igénylése, a régi tananyagoknak a leváltása, tehát ez volt a fő cél.
Tehát akkor egy olyan egyetemi közeget képzeljünk el, hogy kötelező volt orosz tanulni, és kötelező volt a marxizmus-leninizmus minden szakon.
Igen, tehát, hogy azt várják, szerintem mondjuk azt, hogy minden szakon abban nem vagyok benne biztos, hogy a természettudományi karon az volt-e, de hogy a bölcsészettudományon voltak ezek a megrögzött, régi, bevett, kötelező, mindenki számára kötelező anyagok, ahogy egyébként most is van, de hogy ugye, mert hogyha szabadbölcsészeket nézed, akkor vannak kötelező előadások, és mindenkinek kell hallgatni a szabadbölcsészet tárgyakból nem tudom mennyi előadást, minimum, és aztán utána kell majd egy év múlva választaniuk, hogy mit szeretnének ők tanulni. Tehát bizonyos értelemben ez ugyanaz maradt. Uh-huh. Azzal a kivétellel, vagy azt kivéve ebből a dologból, hogy akkor a kötelező az egy típusú világszemlélet oktatás volt, illetve az akkor éppen széthullóban lévő világhatalom, a gyarmatosító szovjet birodalomnak a margóján élő Magyarország és kelet-európai országoknak kötelező módon az orosz nyelv és az orosz kultúra elsajátítása. Tehát ez kb. Hogyha párhuzamba kéne tenni, akkor ezen nem kell csodálkozni, ugyanez történt meg, amikor a britek elfoglalták Indiát, akkor azonnal bevezették az iskolákban a kötelező oktatási anyagokat, amelyek a brit birodalomnak az oktatási anyagai voltak, köztük az angol nyelv. Tehát mindenfajta kolonializáló hatalomnak ez egy teljesen egyértelmű megoldása. Na most, amikor ez széthullik, akkor ugye elkezdenek mozogni ezek a kicsi államok itt, szatellit államok vagy országok, és próbáltak megszabadulni ezektől a béklyóktól. Hát az egyetemisták legelsőként ugye kinyilvánították ott az igényeiket. Biztos már sokkal korábban is történtek ilyen próbálkozások, de akkor még a rendszer erős volt. Uh-huh. És akkor nekem ez volt az első tapasztalatom, hogy azt láttam, vagy azt tapasztaltam, hogy én is kint állok a Dugonics téren, és próbálok tömegbázist szerezni a szegedi nép körében azzal, hogy zsíros kenyeret és meleg teát osztogatok az embereknek, mint egyfajta aktivista, tehát én a legalján voltam ennek a rendszernek.
De ez az első évednek az elején volt?
Első évem, úgy emlékszem, legalábbis remélem nem módosít semmit, vagy torzít az emlékezetem, de bőven lehet. De az első évben ez történt, hogy aktivisták lettünk, és próbáltunk becsatlakozni a negyedévesekhez, köztük olyan emberekhez, mint Pikó András, aki ma ugye 9. kerületi polgármester, ő akkor volt Szegeden a nagyok közül az egyik, vagy például Szilasi László, aki ma a regényeiről és ismerős, illetve mások ismerik őt a régi magyar tanulmányairól is. Tehát, hogy ezek az emberek, akiket ma már ismerünk mindenhonnan máshonnan, ezek voltak vezető egyéniségek, akiktől később egyébként lapokat is vagy egy lapot is örököltünk, amit szerkesztettünk valameddig, aztán csináltuk a sajátunkat.
Egyetemi újságról.
Egyetemi újságról beszélek. Tehát, hogy bizonyos értelemben mind mondjuk akkor megtapasztalhattam, ahogy tovább örökítik ezt az ellenállást, vagy legalábbis bevonnak minket, és több generációssá, több évfolyamossá teszik az ellenállást, és egy-két év múlva, amikor már így megnőttem ott az egyetemen, megnőttünk a barátaimmal, évfolyamtársaimmal, akkor már lapot is kaptunk tőlük, tehát ők kiléptek, tovább léptek, és továbbadták az egyetemi lapot. Tehát ilyen több szinten működött az örökség átadás. Igen, tehát körülbelül ennyit tudok most így, mármint a visszaemlékezve arra most, hogy az SFV-vel ezek történnek, amik történnek, vagy amikor tanszékvezető voltam 2013-ban, akkor a teremfoglalást megtapasztaltam, mind előhívják azokat az emlékeket, amikor én voltam egyetemista, és ugyanúgy egy politikai hatalom nem kívánt, hogy mondják ezt, ilyen hatásai ellen, akarnoksága ellen próbáltunk meg kifejteni valamilyen ellenhatást, tehát ellenálltunk, amennyire lehetett.
Hogy érezted magad ezekben az első években, amikor történt az ott a Dugonis téren, amikor még fiatal egyetemistaként ott voltál Szegeden? Milyen volt a hangulat, hogyha így most egy picit jobban visszamerülünk az emlékeidbe?
Azt hiszem, hogy eufórikus volt. Számomra mindenképpen először egy kicsit idegenül éreztem magam, mert egy távoli városba kerültem el otthonról, én Székesfehérvár mellett nőttem föl, tehát Szeged egy kicsit így messze volt, meg mondjuk furcsa volt, hogy őznek az emberek, tudod, ott van egy ilyen tájszólás, de hogy egyébként meg, de ez volt a legkisebb bajom, tehát úgy egyedül éreztem magam. Aztán körülbelül egy-két-három hónap múlva hirtelen lettek barátaim, elkezdődött az ivászat, és elkezdődött a bölcsészet, meg elkezdődött a lapcsinálás, meg a felolvasóestek, meg minden, amitől kiráz a hideg, hogyha visszagondolok már, mint most önironikusan mondom ezt.
De ugye, mitől ráz ki a hideg?
Hát a bölcsészek megvalósítják magukat, igazából a halálra rögöm magam, hogy visszagondolok magamra, hogy felolvastam a verseimet. De hát, hogy mindegy, ez egy korszaka volt az életemnek, nem tagadom meg. De hogy a kérdésre visszakanyarodva, az eufória az nagyon jellemző volt. Szeged elképesztő jó alternatív zenei szubkultúrával rendelkezett, és elképesztő jó színházi, alternatív színházi szcénával rendelkezett. Nagyon sok típusú színház volt, meredek, progresszív, durva, kemény, jó előadások, és csináltak aztán színházi fesztivált is. Én egy olyan filmklubba jártam, aminek a vezetője, a kollégiumnak a vezetője volt egyébként, Erdély Ágnes, aki megcsinálta a Grand Cafét később Szegeden. Tehát film, színház, zene mind együtt volt, és egy nagyon kicsi helyen, tehát nagyon eszenciálisan lehetett ezt mindig megtapasztalni. Nem volt idő tanulni. Tehát, hogy olyan szinten elképesztő módon értek az élmények. És hát persze azt is el kell mondanom, és ez egy eléggé szégyenletes dolog, hogy nekem az első szabad választás az egy olyan élmény volt, ami kimaradt az életemből. Pedig akkor már nagy fiú voltam.
Tehát már választó.
Igen, már választhattam volna, de valamiatt a politika abban az időben, azon kívül, hogy mondjuk részt vettem ezekben az aktivitásokban, zsíros kenyér, tea, egyebek, de hogy nekem ez a dolog, ez valami miatt ilyen katalepsziát is okozott. Vagy
katalepszia, ez mit jelent?
Azt hiszem, hogy a biológiában azt nevezik ilyennek, amikor így, nem biztos, hogy jó, amit mondok, ezt majd le kell ellenőrizni, amikor egy rovar hanyat veti magát, és úgy tesz, mint hogy halott lenne, ez egy stratégia, hogy elkerülje a további piszkálást. Tehát, hogy egyfajta olyan holt állapot, vagy dermet állapot. Tehát ellenmondásos, amit mondok, mert egyszerre éltem elképesztő sok szinten, meg nagyon sok élmény ért meg ilyenek, de hogy még nem tudtam, hogy politikailag mi az én helyem, tudva azt, hogy én a 80-as években, amikor gimnazista voltam, akkor én egy ilyen idealista, azt mondhatnám, hogy balfasz voltam, aki része volt a KISZ mozgalomnak, és a baloldali ifjúsági mozgalom megújításán dolgozott. Na most ez egy 80-as években, amikor nálad egy évvel fiatalabb, harmadikas vagy gimnáziumban, és egy évvel fiatalabb gyerekek magyaráznak arról, hogy nem látod, hogy szétessik ez az egész szar, hogy te még ilyenbe benne vagy. És én mondtam, hogy tehát a baloldali ifjúsági mozgalom meg lehet újítani ezt az egész dolgot. Tehát,
igen, az elég idealista.
Elég gáz, nem is idealista, szerintem konkrétan tényleg használjuk ezt a terminust, hogy balfasz. És utána ez, amikor jön a rendszerváltás, akkor te ugye elkezdesz gondolkodni azon, hogy vagy nem gondolkodni, csak egyszerűen úgy érezni magad, hogy de marha jó, hogy valami történik az országban, de hogy én ennek része voltam, még hogyha fiatalon is. Tehát nem követtem el bűnöket, de mégiscsak lehet, hogy része voltam a rendszernek a magam 16 évével, és benne voltam, úgyhogy lehet, hogy emiatt volt egy ilyen bizonytalanságérzet, és aztán később nyilvánvalóan az történt, hogy megtaláltam a saját politikai ideológiámat, ami engem, hogy mondják ezt, amiben én otthon érzem magam, igen, így lehetne mondani, és egy csomó minden, aminek köze van a baloldalisághoz, igenis. Csak nem a diktatórikus, vagy próbálom remélni, hogy nem annak a diktatórikus változatához, amiben éltem fiatal koromban, amit talán nem vettem észre, bár el kell majd mondjak egy történetet, ami arról szól, hogy nagyon is megtapasztaltam, hanem annak egy olyan változatához, mármint a baloldaliság egy olyan változatához ma, ami mondjuk így szerintem igazságosabb, mint az a típusú rendszer, amit a mai Magyarország tud felkínálni, a mai Magyarország jobboldali kormányai tudnak felkínálni. De ez most egy coming out volt, nyilván senki nem tudta rólam eddig ezt. Tehát, hogy ez egy fontos rész az egészben.
Belekérdezett még abba, hogy milyen érzés volt, mert ezt így... Egy picit át is tudom érezni, de tényleg csak egy picit, mert mégiscsak más generáció vagyunk, hogy te idealistán hittél abban, hogy a baloldalt meg lehet újítani. És egyszer csak ez így szétesett olyan 89-90 környékén, és úgy utána jött ez, hogy egy picit apatikus voltál a választások kapcsán. Mennyire tudsz visszaemlékezni, vagy kérlek emlékezz vissza erre, hogy volt egy ilyen megvilágosodó pillanat, hogy mégsem az fog történni a baloldalon, amit te így gondoltál, vagy nem lehet megújítani? Tehát mégiscsak egy nagy-nagy világ esett darabokra 89-90-ben, és erről nagyon sok szociológus nagyon jókat írt, hogy mégiscsak embereknek így az életpályája megtörött, tömeges munkanélküliség, tömeges leszázalékolások, kiderült az adósságspirál, tehát most nyilván holnap reggelig tudnánk egy csomóját sorolni, de egy hatalmas nagy, talán nevezhető kataklizmának is Magyarország szempontjából, és főleg a társadalom mentális állapotának a szempontjából. Te ezt az idealizmusból való kiábrándulást, ezt hogyan élted meg? És akkor már ott voltál ugye az egyetemen.
Hadd menjek egy kicsit időben vissza. Tehát amikor én KISZ táborokba jártam, és próbáltam ifjúsági programokat szervezni, tehát az osztályfőnököm azt mondta, hogy te jó leszel ilyenre, mert láttam, hogy az úttörő mozgalommal is nagyon aktív voltál, és elküldtek, ez az a 80-as évek közepén volt. És akkor elmentem ezekre a vezetőképző táborokba, ahol próbáltuk jól érezni magam, de azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen hiába voltam én idealista, hiába képzeltem valamit a baloldali világmozgalomról, az igazságos világról, és hiába nem akartam tudomást venni a diktatórikus állami, pártállami keretekről, amelyekben egyébként ez nem tudott megvalósulni, sehogy se, akkor is kellett, hogy érezzem a saját bőrömön a saját érzéseim, nem tudtak róla nem tudomást venni, hogy szar. Tehát amikor én elmentem ezekbe a táborokba, akkor rohadtul nem éreztem jól magam valamiatt. Nem találtam otthonra, igazából találkoztam nagyon jó fejebb emberekkel, de valahogy nem tudtam oldott módon jól érezni magam, és nem is tudtam. Valószínűleg az volt, hogy ha akartam, ha nem, de ezt a hazugságot, ami körülvett minket, ezt nem tudtam elpalástolni magam elől, pedig nagyon próbáltam, tehát próbáltam mondani azt magamnak, hogy ennek jónak kell lenni.
Gondolom a zsarnokságot volt mindenhol, a levegőben, vagy ez a fajta hazugság, amiről beszélsz.
Figyelj, a zsarnokságnak, majd mondom, elmesélek egy sztorit, de a zsarnokságot igazából én ezekben a táborokban miért is éreztem volna, amikor ott voltak különböző kreatív emberek, és mindenféle foglalkozásokat kitaláltak, hogy töltsük a napokat, hogy szervezzünk közösséget. Tehát igazából az lehetett volna jó, hogyha nem az a politikai, társadalmi háttér van, ami előtt ez egész zajlott. De hát szar volt, ami volt, és emiatt aztán én azt gondolom, hogy emiatt nem éreztem jól magam, mert valamit mindenképpen sejtettem erről. Szar volt. És amikor ugye elmentem katonának, akkor az a életemben először, és remélem utoljára tapasztaltam meg az igazi félelmet, és ez furcsa lesz, mert elsősorban nem is a katona lét miatt tapasztaltam meg a félelmet, mert az is ott mindennapos volt, hogy ott fenyítették az embereket meg minden, meg az idősebb katonáktól kellett félni, az egy félelemforrás volt és szar is volt, de hogy valójában amikor behívtak egy irodába, és elkezdtek velem arról beszélgetni, hogy tök jó lenne, hogyha én együttműködnék még nem mondták ki azt a szót, hogy titkos szolgálat, de ez első pillanat alatt egyértelmű volt. Tök jó lenne, hogyha együttműködik, ha majd az egyetemet elkezdem. Tehát nem a katonaságról volt szó, arról volt szó, hogy működjek együtt majd, beszéljek hangulatokról, hogy mi van az egyetemisták között, ha majd egyetemista leszek. Ennek a formája az lett volna, hogy találkozom havonta egy emberrel. Tehát az, ami a pártállamnak a titkos szolgálati hálózata volt, az számomra egy saját tapasztalat lett a katonaságnál, tehát ott és több barátommal ez előfordult, hogy megkeresték őket, és furcsa módon egyébként ez az egészben az abszurditás vagy paradoxon, ugye amikor látták a különböző katonák, akik egyébként gyűlölték az előfelvételiseket, mint leendő egyetemistákat, mert ők csak egy évig voltak katonák, a többiek másfél évig, emiatt mi voltunk a táposok, meg az izik. Szóval amikor látták, hogy ebből az irodából én kijövök, akkor még jobban meggyűlöltek, de közben ez egyfajta védettséget is biztosított. Anélkül tudták volna, hogy mit válaszoltam én ott bent. Na most onnantól, amikor ez kiderült számomra, akkor rendkívüli módon beszartam. És a legvégén próbáltam húzni, ahogy csak húzni lehet ezt a végső választ. Ugye az történt, hogy rám állítottak egy fiatal srácot, aki próbált így meggyőzni arról, hogy először ilyen idealista módon, aztán más eszközökkel, de a végén bejött még egy idősebb tiszt, aki magas rangú volt, mert látszott, hogy ez így neccesebb. Tehát én elkezdtem félni, és elkezdtem gyűlölni ezt az egészet, és utána egy barátom is, amikivel megbeszéltem segítségkérésképpen, hogy szerintem mi van, azt mondta, hogy a legjobb, hogyha azt mondod, hogy nem. És akkor arra gondoltam, hogy hát te könnyen beszélsz, mert te épp nem vagy katona, de én meg ott vagyok benne, de aztán arra jutottam, hogy ezt nem tudom máshogy abba hagyni ezt a dolgot, mint hogy azt mondom a legvégén, hogy nem. És akkor jöttek már a legvégén, már ketten voltak, és azt mondtam, hogy nem. Akkor egyszerre volt egy iszonyatos félelmérzés, és amikor kijöttem a szobából, egy iszonyú megkönnyebbülés. Lepattintottam őket, nem azért, mert bátor voltam, hanem azért, mert éreztem, hogy egyszerűen nincs más út innen, mert hiába mondják azt neked, hogy nem kell neveket mondanod, csak hangulatról kell beszéljél, nem árulod el a barátaidat. Az összes ilyen mondat az valójában az árulásról szól, bár nyilván vannak olyan emberek köztünk sokan, akik ezt megélhetésből csinálják, és nem állították őket ilyen válaszút elé, mert hogy ők nyilván eleve ezt szeretnék karriernek, vagy nem tudom. De ott ez a rendszer arról szólt, és mondom, ez volt az utolsó rúgása, utolsó rúgásai voltak ennek a diktatúrának, hogy megpróbált olyanokat beszervezni, akik nem hivatalosan lettek volna a kötelék részei, hanem ugye egyfajta társadalmasítása lett volna ennek az egésznek, fiatal egyetemisták jelentsenek a barátaikról. Szóval ez volt az, a kérdésedre visszatérve, ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem életemben, mondom először, mert addig nem éreztem ilyet, mert nem éreztem a rendszer fenyegetését, mert nem voltam ellenzéki. Mert azok az emberek érezték, akiket megvertek, megbevittek a rendőrök a kapuajba, és utána véreset húgyoztak. Szóval, hogy ezt a típusú dolgot én megverték őket március 15-én, meg október 23-án, de ezt nem éreztem, de akkor megéreztem egy pillanat alatt, hogy ez dermesztő tud lenni. És aztán, amikor kifaroltam belőle, akkor meg rohadt nagy megkönnyebbülés volt. Minden esetre ez a kataleptikus állapot, ez nyilván tartott, még amíg én földolgoztam, hogy hova is tartoztam ebben a rendszerben, és most milyen helyet is kell elfoglalnom ebben az újban. És emlékszem, hogy már hogy október 23-a lesz holnap, 1990-ben az első szabad választások évében, október 23-án irtózatos nagy volt a készültség. Azért volt nagy a készültség, mert mindenki félt attól, hogy valaki majd csinálni fog valamit. És ezt az új rendszer, tehát az új megalakult kormány sem szerette volna, és senki nem szerette volna, hanem hogy menjen minden békésen, és ne legyen forradalom. És emlékszem, hogy egy csajjal a Szegedi hídnak az egyik pillérére kimásztam, mert ki lehetett mászni, átmásztál a korláton, ami egy vasbeton korlát, utána volt egy lefele vezető létra, és kimásztál egy pillérre, ami egy, úgy képzeld el, hogy egy ilyen 2 négyzetméteres hely, ahol te üldögélhetsz, nincs semmi korlát, tehát beleeshetsz a Tiszába, de nem akartunk beleesni, tök szép idő volt, napoztunk azzal a csajjal. És arra emlékszem, hogy ott üldögélünk, és egyszer csak látok egy rendőrautót, aki a partra lemegy, ott kiraknak egy ilyen köpcös, ilyen Schweik típusú rendőrt, aki elkezd feltűnés nélkül, föl alá sétálgatni, és így néz minket félszemmel sasol. És a rendőrautó eltűnik. És akkor így néztük, hogy ez a rendőr, ezt miért rakták oda. És utána 3 perc múlva felszólnak, vagy leszólnak föntről, a létra tetejéről, a hídról emberek, hogy azonnal jöjjünk föl, le vagyunk tartóztatva. Úgyhogy fölmentünk a csajjal, azonnal ilyen okmány, azonosítás.
Ez melyik évben volt?
Ez mondom 90-ben.
90, akkor már lezárult a rendszer.
Ez 30 évvel volt, holnap lesz 30 éve. Ez arra emlékszem, mert mondom, október 23-án kimásztunk az első szabad választások évében, kimásztunk.
Akkor holnap lesz az első letartóztatásod évfordulója.
Igen, de nem tartóztattak le.
Akkor majdnem letartóztatásod évfordulója. Na igen, és hívtak, hogy akkor?
Menjünk föl, azonnal, hogy mondják ezt, ilyen személyi okmányok, kik vagyunk, miért másztunk ki, stb. És akkor mondtuk, hogy napozni mentünk ki, de nem igaz, mert biztos valamit akartunk csinálni, és akkor végül is elengedtek, mert rájöttek, hogy hülyék vagyunk, egyszerűen csak kimentünk, és nem, még azzal sem vagyunk tisztában, lehet, hogy milyen nap van. Pedig ők nagyon nagy készültségben voltak az október 23 miatt. És valószínűleg az történt, hogy valaki ott a vízparti házak közül kifigyelt minket, és fölhívta a rendőrséget, hogy két fiatal oddákkal, még akár az is lehet, hogy jó indulatú emberek voltak, nem följelentők, és hogy segítsenek nekik, biztos oda mentek ki, és nem bírnak fölmenni, vagy akármi. De az a lényeg, hogy arra emlékszem, hogy ez egy nagyon sokat mondó performance volt, mert szólt arról, hogy mennyire nem voltam tudatos, tehát nem érdekelt, hogy október 23 van, biztos szabad nap volt, kimásztam a hídra egy csajjal, vagy a pillérre egy csajjal, és hogy valójában meg arról is szól, hogy végül is mégiscsak történt valami, és hogyha lehet ezt mondani, akkor így ünnepeltük meg az október 23-át, hogy rendőrök kezébe kerültünk. De nem mondanám ezt tudatosnak, hanem egyszerűen csak egy véletlen hülye performance volt.
Milyen volt 88 és 93 között egyetemre járni? Tehát ahhoz képest kérdezem ezt, mert amikor én jártam alap- és mesterszakra, nyilván mi egy hatalmas nagy szabadságban voltunk benne annak a 90 környék időkhöz képest. Ugye te is látod, hogy itt nálunk az Eltina Média Tanszéken hogyan mennek az órák, meg más egyetemeken is láttad már. A mostani jelenkori világunkhoz képest milyen volt akkor ez alatt az 5 év? Milyen előnyöket és hátrányokat, vagy ilyen nagyon nagy különbségeket tudnál kiemelni, amire azt mondanánk, hogy az kemény. Egyébként néhány hete Szilágyi Gál Mihályról beszélgettem, és ő mondta, hogy annak idején Erdélyben az oktatók előre leírták azt, amit elmondanak az órán, mert hogyha jött a titkos rendőrség, és azt mondta, hogy mivel nem voltak hangfelvételek, akkor megkérdezte, hogy mi volt az órán, hát akkor azt mondta, hogy itt volt ez, nem tudom, 12 oldal. Hallottam ilyenek is, hogy nagyon régen lehetett még bendahányozni az egyetemi nagy előadókban. Szóval ilyen tényleg olyan dolgokra lennék most kíváncsi, amik szerinted nagyon nagy különbségek.
Most nevek nélkül visszakérdezek, neked vannak kedvenc oktatóid?
Vannak,
mindenkinek
persze,
vannak.
Persze.
Szóval végül is azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hasonlóság, hogy egyszerűen az ember rá cuppant valakikre, akiket imádott, és aztán minél több órát megpróbált azoknál fölvenni. Uh-huh. A barátaival járt oda, mert a barátaival szeretett lenni, tehát hogy akkor még ez ilyen közös, még akkor, mint ahogy most is egyébként, akár közösségi tevékenységnek is elment, tehát nem volt munka jellege, hanem egyszerűen azokra az órákra készültél, és meg voltál őrülve. Tulajdonképpen az egy nagy különbség szerintem, bár valójában mégsem lett aztán későbbről visszanézve akkor a nagy különbség, hogy akkor még csoportok voltak, tudod, az egyetemen, tehát megképeztek ilyen adminisztratív csoportokat, és akkor azok ilyen tanulócsoportok voltak, együtt dolgoztak, együtt tanultak, vagy együtt voltak a kollégiumban együtt laktak, de hogy nekem például nem az én csoportomban lettek a legjobb barátaim. Tehát én innen átmentem máshova, és akkor ott szereztem biztos valamilyen bulikon alkalmat, velem egy évfolyamban lévő emberek között lettek barátaim. Ez azt jelenti, hogy a csoporthatárok átjárhatók voltak, tehát ez nem predesztinált arra, hogy neked azok lesznek a barátaid szükségszerűen, és szerintem ilyen szempontból aztán nem is történt nagy veszteség, mert sokan azt mondták, hogy majd megszűnik ez a csoportrendszer a bolonyai rendszerben, és majd a hallgatók egyenként külön szedegetik össze az óráikat, ők válogatják a kreditjeiket össze, és akkor ez majd oda viszi az egyetemet, hogy az szét fog esni, mert hogy igazából a régi jó világ az volt, amikor voltak a csoportok.
Hát persze, régen minden jobb volt.
Régen minden jobb volt, de hogy közben azt gondolnám, hogy lehet, hogy rácáfoz, de azt hiszem, hogy, vagy szerintem nem, hogy ma is vannak az embereknek barátaik az egyetemen, még akkor is, hogyha nem, nincsenek közös csoportban. Tehát megtalálják egymást az emberek szerintem, és ez nem kell egy adminisztratív, vagy nem tudom milyen szervezeti háttér, hogy ez hozzásegítse őket ehhez. De ez egy különbség végül is, de aztán kiderült számomra, hogy mégse volt akkora különbség, mint aminek elsőre látszott, hogy majd az egyetemnek kötőanyaga fog elveszni, és az egyetemista fiatalság fogja egymást majd elveszteni azáltal, hogy megszűnnek ezek a szervezeti keretek. Úgyhogy ez nem különbség. Az sem különbség, hogy az ember olyan órákra jár, amiket szeret, meg olyat tanult, amit szeret. A dohányzás megvolt. Volt egyszer egy olyan tanárom, Szörényi László, aki egy pillanatban, mivel ő szerintem nem csak tanár volt, hanem előadó művész is, egy pillanatban a gyönyörűségesen, gyönyörű szép hangján, tenor hangján elénekelt egy áriát egy ókori irodalom előadás közepén, amitől lehidalt mindenki, de valami miatt azt gondoltuk, hogy hát egy bölcsészkaron, aztán ennek végképp helye van, tehát hogy mi mást is hallgathatnánk egy ókori görög irodalmi előadáson, mint egy áriát, mert valami miatt elkalandozott, tudod, és akkor ő akkor behozott egy ilyen cuccot. De hogy mondják, a kalandozás mint olyan, az azt hiszem, hogy akkor valahogy megengedettebb dolog volt. Tehát a rossz velejáróival együtt is, tehát hogy voltak azok a tanárok, akik azt gondolták, hogy kalandozhatok össze-vissza, majd ott a könyv, aztán megtanulják. Mások viszont úgy kalandoztak, hogy az rendkívül figyelem felkeltő és érdekes volt.
Amennyire vissza tudsz emlékezni, mekkora nyomás volt rajtatok egyetemistákon? Mind egymás felől egyfajta versenyhelyzet, akár különböző karok vagy karokon be. Úgy különböző karok, hogy különböző intézmények egy azon karjai, ahol én a Törítés Magyart lehetett hallgatni, illetve akár az egyetemi, hát nevezzük hatalomnak, egyszerűsítve hatalom felől, hogy akkor fixen meglegyenek a vizsgák, mennyire voltak szigorúak ezek a vizsgák, illetve akár az állam felől, ilyen 89-93 közötti, azt tudnám elképzelni, hogy az államnak egyfajta pozícióváltása lehetett, hogy mennyire gyakorol akár ideológiai, akár gazdasági, akár bármilyen más nyomást egy-egy egyetemre, és ezen keresztül az egyetemistákra.
Figyelj, ahogy például olvasgattam, az úgynevezett racionalizáció, mert kezdjük a kérdés vagy második felénél, hogy az úgynevezett racionalizáció az egyébként mondhatni a 20. századi egyetemeket folyamatosan új és új helyzetekbe sodorta, vitte.
Ugye ez a racionalizáció az azt jelenti, hogy az egyetemen olyan szakembereket képezzenek, olyan hallgatók jöjjenek az egyetemről, akik aztán a piaci kapitalista világban is jól tudnak működni. Tehát mondjuk egy bölcsész, ne csak egy mezei bölcsész legyen, aki nem tudom, most nagyon pejoratív leszek, és lehet, hogy egy picit rohadék is, aki nézegeti a képeket, és azt mondjuk rá, hogy esztéta, vagy dolgokat mond, és azt mondjuk rá, hogy filozófus, hanem ennek legyen gazdasági keretrendszere is, illetve legyenek anyagilag optimalizálva a képzések. Tehát nagyjából ezt értjük a racionalizációnak.
Igen, igen. Tehát, hogy ha nem tudom, a Stuart Hall, akit egyébként onnan ismerünk, hogy a kulturális identitásról és mindenféle más posztkoloniális elméletekről értekezik, hogy a Stuart Hallnak van a bölcsészet átalakulásáról egy nagyon érdekes tanulmánya, és ő ott ezeket leírja, hogy a 60-as, 70-es években a brit egyetemi, mondhatni ilyen management, az olyan volt, hogy folyamatosan megpróbálták ilyen típusú racionalizálásoknak alávetni a bölcsész hallgatókat és a bölcsész oktatókat. De egyébként a bölcsész oktatókat, ha már Stuart Hall, akkor nem csak onnan fenyegette veszély, hogy az állam elkezdi racionalizálni őket és arra felszólítani őket, hogy próbáljanak meg sokkal piacképesebb tudást adni, hanem onnan is, mivel ugye az állam az állandóan megrendelőként lép fel. Ugye belegondolsz, akkor a tanárokon és sok mindenki máson keresztül az állam a legnagyobb foglalkoztató, és állandóan az az érdeke, hogy ezeket megpróbálja ezeket az embereket lojálisnak tudni, és vannak olyan képzések, amelyek ezt a lojalitást nem tudják számára garantálni, mert hogy kritikai értelemben mindig valahogy bele van építve a rendszerbe az ellenállás is.
És a bölcsészet egyik ilyen.
Az egy ilyen típus, most nem mondtam mást, csak egy közhelyet, de ezt tudjuk mindannyian. És hogy ugye annak idején a Stuart Hall ezt elmeséli, hogy a bölcsészettudományokat nem csak onnan érte támadás, hanem a bölcsészettudományokat a posztkoloniális elméletek felől is érte támadás, mert a bölcsészettudományoknak az egyetemen rá kellett ébredni, hogy hiába próbáltuk meg mindig magunkat objektívnek elképzelni, aki a tudományt a maga kedvéért műveljük, mindig kiderül, hogy aki ezt a dolgot létrehozta, aki ezt a kánont megalkotta, az a fehér európai férfi. és hogy ha az egyetemre azt szeretnénk, hogy demokratikus módon bekerüljenek mások is, akkor lehet, hogy a kánonon is változtatni kellene ahhoz, hogy az csábító legyen mások számára is. Onnantól kezdődik el az átformálása, a reformálása tulajdonképpen a brit egyetemi oktatásnak, mert rájönnek, hogy tömegek várnak arra, egykori gyarmatbirodalmokról bejött emberek, nem fehér emberek, az, hogy egyetemisták legyenek. Azt akarom mondani, hogy ez érdekes módon nem tudom, hogy lezajlott-e a magyar egyetemi felsőoktatásban ez a reform, mert lezajlott, és egy csomó minden olyan anyagot tanultam már én is, ami bizonyos értelemben ennek volt egy nyoma, egy része, de a posztkoloniális irodalomtudomány, mint olyan, vagy művészettudomány, az igazából csak egy kis részét érinti, mondjuk az angol-amerikai intézetek egy részét érinti valójában, de mondjuk az, hogy a magyar felsőoktatás hogyan tud másféle tananyagokat is beemelni, mondjuk akár a saját kisebbségeivel kapcsolatban, akár társadalmi nemi kisebbségekkel kapcsolatban, ez a diskurzus szerintem oly nagyon nem alakult ki, vagy nem volt számottevő, vagy nem volt radikális. De amit mondani akarok, mert hogy kérdezett, hogy az állam részéről, vagy bárhonnan, máshonnan, hát szerintem az állam részéről mindig van egy kritika, de én az olyan típusú radikális beavatkozásokat, amelyek a 2010-es évektől kezdődtek el, olyan típusokat olyan típusokra én nem emlékszem. Mindig át akarták alakítani az egyetemet, mindig volt arról szó, hogy hogyan kellene racionalizálni és piacképesebbé tenni, de hogy mintha a 2010-es évek lenne az, amikor ez nagyon erősen és nyomasztó módon elkezdődik. És még azt is mondanám, hogy ugye most következnek az egyéni politikai nézeteim, most nem tanórám vagyok, tehát ki is fejthetem őket. Azt gondolom, hogy a diktatórikussá váló Orbán kormány az, ami egyre inkább a maga neoliberális módján, tehát a piacnak való kitettsége módján próbálja meg ezt az egyetemi világot átszervezni, és lehet, hogy nem lennénk igazságosak, hogyha azt mondanánk, hogy ez csak Magyarországra jellemző. Tehát amit látsz, egy újfajta neoliberális etosz, ami az állam erőteljes beavatkozását és piaci, tehát illetve az erőteljes beavatkozás az az, hogy be is avatkozik, és közben azt állítja magáról, hogy nem avatkozik be, de ez a kettős folyamat, ez ilyen párhuzamos. Ő azt állítja magáról egyébként, hogy segíteni akar, hogy legyen munkájuk azoknak, akik diplomát kapnak, de egy csomó szempontból ez nem igaz, mert lehet, hogy az egyetemi autonómia a maga teljes működésében és virágzásában sokkal jobban tudná a piaci szereplőkkel együtt, ha ez rá lenne bízva, hogy hogyan kell és mit kell oktatni. És van, ahol meg nincs szükség arra, hogy ez a beleszólás megtörténjen, mert az autonómia az azért autonómia, hogy ne szóljanak bele.
Tekintve még ezt a fajta állami beavatkozást, akkor egy picit leegyszerűsítve kérdezem, most érzed nagyobbnak az állam bármilyen jellegű nyomását a felsőoktatásra? 90 után volt ez nagyobb vagy kisebb, vagy pedig 88 környékén, tehát ugye most három stációról beszélünk. Azért is érdekel a 88-93 közötti, mert hát akkor ugye lezajlott egy a rendszerváltás.
Igen, tehát elméletileg az van, hogy egy olyan társadalomban, rendszerváltás utáni társadalomban élünk, ahol ugye mindent a szabad, szólásszabadság határoz meg, és hogyha ezt az egyetem nyelvére lefordítjuk, az azt jelenti, hogy autonómia, ami a bizonyos értelemben mindig és újból definiálásra szorul, de az alapvetően azt jelenti, hogy ott olyan emberek közösségéről beszélünk, akik kapcsolatban más hasonló foglalkozású emberekkel külföldön és a saját országukban állandóan azon dolgoznak, hogy hogyan lehet olyan képzéseket létrehozni, ami hasznos, és közben megpróbálni a politikai befolyástól ezt a rendszert megmenteni. Tehát továbbra is a döntés helyzetben azok legyenek, akik egymás közül kiválasztották, ki lettek választva. Tehát ezek az emberek, gondolj például a szenátusra, egy egyetemen, gondolj a képviseletre, ez mindig úgy működik, hogy maguk közül választanak embereket. Na most, amit az SFE-nél látsz, az azt jelenti, hogy ezt a rendszert egy az egybe leváltják, tehát azt a szenátust, ami ugye elméletileg az autonómiának az alap bázisa, ami garantálja azt, hogy a döntések alulról születnek az embereken keresztül, az egyetemi rendszeren belül, majd utána azok a döntések, ha meg lesznek hozva felül, akkor az mindenkire érvényes. Ezt a típusú autonómiát, ez az átszervezés, amit most látunk, ez fenyegeti, sőt alapvetően semmibe veszi azáltal, hogy egy kuratóriumot egyszer csak bevisz oda, és mindenfajta jogkörtől megfosztja az egyetem irányítóit. Ez olyan, mintha mondok egy hülye hasonlatot, a családodba hirtelen bejönne egy bácsi, és azt mondaná, hogy mostantól fogva nem apa és anya dönt, hanem én mondom meg, hogy mi lesz a bevásárlás tárgya, és hogy apa meg anya, ő neki esetleg, nem tudom, véleményezési joga van ebben az egész dologban. Mondom, kicsit, hogy mondják,
sarkosított
vélemény volt, de hogy szerintem valami hasonló van. A kérdésedre visszatérve csak azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan a pártállami időkben az egyetemi autonómia soha nem létezett. Lásd az említett marxista-leninista filozófiai ideológiát, amely meghatározó volt, vagy az orosz nyelvet, amit akár akartál, akár nem tanulnod kellett, ha diplomát akartál szerezni. Ez nem az autonómia. Ilyen szempontból az, ami most zajlik, arra hasonlít, és volt, mondjuk úgy volt 20 év a rendszerváltás után, amikor én azt éreztem, hogy voltak próbálkozások beavatkozni ebbe az autonómiába, de ez ilyen szinten soha nem zajlott, mert most nagyságrendekkel nagyobb az egész legyalulás, ami történik politikai szintérről indulva. Úgyhogy a válasz csak az, hogy ez valami ismétlést jelent ahhoz a régihez képest ideológia alapú átszervezéseket.
Amikor te aktív egyetemista voltál, akkor hogyan zajlott le mondjuk egy átlagos napod? Tehát olyanokat tudnék elképzelni, amikor én voltam egyetemista, akkor nyilván a szükséges dolgot, tehát ilyen evés, meg hasonló általános dolgokon túl, azért mi órákra jártunk, órák közt azért kimentünk egyet, rágyújtani, inni egy kávét, beszélgetni órák után, vagy sokszor órák között is azért elmentünk a helyi vendéglátóipari egységbe, alkoholtartóital fogyasztani, hogy ilyen szépen mondjam, vizsgaidőszakokban sokszor majd meghaltunk, mert annyit kell tanulni, megbuktunk, szívtuk a fogunkat, tehát egy ilyen jellegű, most ismeretes, egyetemisták által ismeretes, vagy egy csomó ilyen mémből, viccből hozzánk is eljutó egyetemista életkörülményekhez képest, milyen volt a te idődben?
Hát figyelj, most biztos, hogy lehetne olyan elemeket felhozni, amik alapján lehetne egzotizálni a múltat, mármint úgy értem, hogy valami furcsa távoli helyszín, ahol furcsa emberek élnek, furcsa szokások.
Kis csipet, nosztalgia, az emlékek, hagymáza, igen.
Rítusokat mutatnak be egymásnak, emberáldozatot, hogyha nagyon durván fogalmazunk, de hogy az van, hogy sajnos ilyesmikről nem tudok beszámolni, az van, hogy szerintem nagyon hasonlított a mai egyetemistákhoz az az élet. Tehát, hogy ugyanúgy volt az egésznek egyfajta ilyen, amit úgy hívhatnánk általánosan bohémia. A bohémia alatt ugye azt értem, ami Párizsban a 19. században értett volt, hogy tehát azok a furcsa emberek, akiket művészként ismerünk, de nagyon furcsa életvitelt folytatnak. Szóval szerintem a mindennapi emberek számára az egyetemisták egy kicsit ilyenek, főleg azért, mert tanulnak is. Ez a kettő olyan, az ilyen érdekes egyveleg, paradox egyveleg, hogy bohémek egyszerre, tehát benne vannak az éjszakában folyamatosan, szórakoznak, koncertekre járnak, furcsa színházi előadásokat néznek, és furcsa együtteseket hallgatnak, és ugyanakkor meg van valami tudás, ami megint, amit elsajátítanak a könyvtárban, amit az, aki ezt nem csinálja, akinek más típusú tudása van, tehát most nem hierarchiákat állítanék föl, de hogy akinek más tudása van, az mondjuk ezt a bölcsészet típusú dolgot, ezt valahogy idegenkedve figyeli. Szóval mind az életvitel, mind az elsajátított tudás az a társadalom többi tagja számára nem annyira elfogadható, vagy hogyha elfogadható, akkor azért, mert ők is voltak ilyenek talán, vagy pedig azért, mert a gyerekeikről van szó, de hogy mégiscsak ez egy ilyen távoli dolog, egy távoli galaxis. És hogyha valamiben van különbség, akkor szerintem az, hogy a 90-es években, 2000-es években valahogy nem jelent meg, biztos, hogy megjelent, mert ismerjük ezt, amiben egyébként te is benne vagy, hogy tudománykommunikáció, hogy csinálni olyan dolgokat, érthetővé tenni olyan dolgokat, érthető nyelven megfogalmazni olyan dolgokat, amiket mi csinálunk, csak elsőre ugye az egy szakzsarkon, vagy egy olyan dolog, amit csak mi ismerünk. De hogy Ha valami jó, akkor az az, hogy ez ilyen általánossá vált a 90-es évek óta, amikor én voltam egyetemista. Az az érzésem, hogy ez sokkal erőteljesebb kívánalom, amivel tökre egyetértek. Tehát, hogy most már pályázatokban is bele van írva, és mindenhol az az alap, hogyha valamitvel foglalkozol, akkor létszi, tanuld meg azt a másokkal, akik ezt a nyelvet, ezt a tolványnyelvet nem ismerik, másokkal is megértetni. Uh-huh. Én nagyon több példát is tudnék mondani, amikor ez saját életemből is, amikor ez nem volt kívánalom, sőt kifejezetten versenytűztünk abból, hogy minél ezoterikusabb nyelveket találjunk ki, és ez ma már szerintem egy kicsit másként működik, pontosan azért, mert az egyik ilyen kedvenc szavam erre ugye az, hogyha az egyetemeknek egy újfajta perspektíva nyílik, amit úgy hívunk, hogy deliberatív pedagógia. A deliberatív az azt jelenti, hogy állandóan tárgyalás alatt vagy, mármint, hogy jó értelemben tárgyalásban vagy az egyetemen kívüli világgal. Uh-huh. Legyenek azok marginalizált csoportok, hogyha mondjuk olyan szakon tanulsz, ahol ezzel foglalkozol. Vagy legyen az a piacnak az egyes képviselői, de mindig egyeztetsz. És a deliberatív pedagógia az valami olyasmiről szól, hogy a kampusz az mindig a különböző közösségek felé kell, hogy kifele menjen, tehát az autonómia, a rossz értelemben vett autonómia, amit másféleképpen elefántcsontoronynak is mondhatnék, ez az autonómia, ez megszűnőben van, és tök jó, hogy érnek külső kényszerek minket abban az értelemben, hogy ezt felejtsük, vagy hagyjuk el magunk mögött, és próbáljunk meg ebben a deliberatív sebességben menni. Szóval ez szerintem egy kicsit különbség, és lehet, hogy ez a 90-es évekhez képest, és lehet, hogy ez annak a folyamánya, hogy egyszerűen kényszerűen fel kell, hogy találjuk magunkat, mert az autonómiánkat olyan erők is fenyegetik, amelyekkel nem akarunk kiegyezni. Viszont ezek az erők arra kényszerítenek, hogy feltaláld a jó típusú deliberatív módszereket, uh-huh. hogy valójában ezzel igazold azt, és jogosan, és legalizáld magad, hogy te tartasz kapcsolatot, nem zárkózol el. Csak az a lényeg, hogy ezt hadd döntse el az egyetemi világ, és ne mondjuk Palkovics László. Ez fontos szerintem mindenféleképpen. Tehát az autonómiának az eredeti értelme fontos lenne, hogy megmaradjon.
Szintén visszatekintve, ugye mi, amikor szintén én is voltam, meg sokunk volt is, meg egyetemista is még, mi ugye internetet használunk, le tudjuk mondjuk is szépen, hogy szedni az anyagokat nagyon sok mindenhonnan. Vannak legépelt jegyzetek, könyvek beszkennelve, tehát nagyon sok segédanyagunk van. Mondjuk így, hogy a ti időtökben ilyenek, ugye internet nem igazán volt. Hogyan oldattátok meg az anyagoknak a beszerzését, ugye egy könyvtárban, ami nagyon klasszikus probléma volt még egyébként mondjuk így az én időmben is, hogy valami nem biztos, hogy megvan PDF-ben, akkor el kell menni a könyvtárba. A könyvtárban van belőle 5 példány, és mondjuk 50-en bevizsgázni ebből az anyagból, és el kell olvasni. Szóval ilyen mindennapinak tűnő, és picit apró, de mégiscsak azért jelentős problémákat, hogyan éltetek meg, hogyan oldottátok meg, hogyan tartottatok kapcsolatot, mi ugye a Messenger-t nyomogatjuk meg a telefont, ti ezeket hogy csináltátok?
Figyelj, nagyon örülök ennek a kérdésnek, és azért, mert lehet, hogy ennek ez nem kis probléma, vagy nem kis kérdés, hanem szerintem centrális kérdés. Ha már média tanszéken beszélgetünk, akkor az anyagoknak a körforgása, forgalmazása, meg a mediatizálása, úgy értem, hogy állandóan új és újabb formákba való áttevése, és aztán azoknak a közlése, újbóli közlése, ez az egyik centrális probléma az egyetemi létnek. És most is egyébként szerintem ez tök fontos, hogy hogyan a tanárt, hogyan tudjátok arra kényszeríteni, vagy rendszer szinten hogyan tudjuk egymást arra afele mozdítani, hogy az anyagokat elérhetővé tegyük, milyen típusú, nem buta anyagokat lehet előállítani, tehát kereshető PDF-eket. Születtek erről egyébként, nálunk született egy mesterszakos szakdolgozat, ami az egyik legfontosabb ilyen írás volt. A bölcsészettudománynak a digitalizálása, hogy az ne hülye módon történjen. Na most el tudod képzelni, a 90-es években, amikor a digitalizálásról nem beszéltünk, én is csak a 90-es évek második felében kezdtem először e-mail címmel levelezni, meg ilyen furcsa eszközöket használni.
Volt fax.
Igen, de a fax az már egy régebbi dolog, igen, de hogy azzal tartottak mondjuk az egyes irodák kapcsolatot egymással, hogy amit te elküldtél az egyik oldalon, az a másik oldalon kinyomtatva kijött. Tehát, hogy ez egy ilyen gyors postának nevezhető. De hogy alapvetően a tudásnak Foucault-i probléma, Michel Foucault-i probléma, a tudásnak az áramlása, az nem függetleníthető az anyagi részétől, most nem a pénzre gondolok, mint anyagi, hanem a materialitástól. Tehát, hogy fénymásológépek, sokszorosítás, kölcsönadott példányok, ellopott példányok, nem működik a könyvtár, működik. A szegedi könyvtár, amikor én oda beiratkoztam, azt te nem tudod elképzelni, az egy egérjuk volt. Egérjuk. Hogyha most megnézed, hogy mivé vált, tehát hogyan építettek az egykori focipálya mellett az egyetem téren egy könyvtárt, az egy ilyen európai szintű könyvtár. Ha kettőt egymás mellé raknád, akkor meglátnád, hogy mi a különbség a 90-es évek eleje és a 2010-es évek között. De ez csak 30 év. Uh-huh. Tehát már épületben is látod a tudásnak a helyét, az egyik oldalon a sötét alaksoriuk, ahol sorban állnak az egyetemisták órákat, és most nem túlzok, hogy kiszolgálják őket a szegény, egész nap dolgozó könyvtárosok, és ilyen étellifteken mennek le a raktárból, jönnek fel a könyvek, tehát ilyen borzalom, nincs szabad polc, tehát azt eszedbe ne jusson. Úgyhogy ez az egérjuk, ahhoz az üvegfalas, állandóan nap által átvilágított, szabadpolcos rendszerhez, ami ott van. Szóval akkor a kettő között szerintem az információ áramlás, a tudás áramlás, a tudáshoz való hozzájutás szempontjából rögtön látod a különbséget, és azt is látod, hogy hogyan vált a már akkor egyébként átalakuló elit egyetem, ahol nagyon kevés embert vesznek föl, azon izzadsz, hogy kerülsz be egyetemre, mert nagyon magasak a pontszámok. Hogyan válik ez az elit egyetem egy olyan egyetemé, ahol sokkal több ember tanulhat. Ez már az épületen is látszik, és több ember fér el benne, sokkal több az anyag, ami hozzáférhető.
Szimbolikusan is ezt meg tudja erősíteni.
Ez jól látszik a két, hogy úgy mondjam, lokáción, tehát hogy ahogy azok működtek. Szóval ez mindenféleképpen, ezért örültem a kérdésnek, ez egy nagyon nagy különbség az anyagok hozzáférése, ugye, ami annak idején a sokszorosítás egyértelműen fénymásolást jelentett, és a tanár, ha csinált, akkor megköszöntük neki az egyedüli példányából, amit még ő lopott el a könyvtárból, és nem adott vissza 10 éven keresztül, mert úgy meg olyan tanárok voltak, akik miután meghaltak, professzorok, kinyitották mondjuk a szekrényüket, és a kétdekás üvegek mellett még, ami kihullott onnan, az 50 éve a könyvtárból kivett 600 könyv, amit mindenki keresett, hogy az hol lehet, de nem merték elkérni, visszakérni, mert a professzor úr az a professzor úr volt, tehát ez nála van. Szóval, hogy ezek az anyagok, ahogy így trónolnak rajtuk az egyébként tiszteletre méltó és hihetetlen tudású emberek, meg az, ahogy ma működik a hozzáférés ehhez, az internetről, ahogy te mondod, a felhőből leveszed, és működik, vagy a Libgenről letöltöd, és megint csak ugye lopjuk. Ezt el kell, hogy mondjuk, de hogy mert Kelet-Európa, tehát ne felejtkezzünk.
Igen, azért most, a kettőről. Ha más körülmények között beszélgetnénk, akkor nagyon szívesen beszélgetnénk veled arról, hogy a tudásnak a mindenki számára hozzáférhetősége, de az majd egy másik műsor.
Az egy alapjog, igazad van.
Hát ki annak kellene lennie, de nem az. Azért nagyon sok helyen. De mindegy, mondom, másik adás majd.
Másik adás.
Sejtem azért a válaszodat rá, de mindenképpen meg kell kérdeznem ezt is, hogy ugye amikor még te felvételiztél, akkor ilyen nagyon erős felvételi keretek voltak, amit mondtál, hogy töriből többet, magyarból kevesebb pontot kaptál a szakodra. Most ugye egy központi felvételi alapján kerülnek be nagyon sokan egyetemre, és hát jóval többen is kerülhetnek be egyetemre, mint szintén a te idődben. Melyik megoldást és melyik keretrendszert tartod jobbnak, praktikusabbnak, és nyilván miért? Ezt a régi, szigorú felvételizőkört, vagy pedig a mostanit, amikor még az oktatók nem is látják előre a hallgatóikat, csak idézőbe felveszik őket, BR, aztán lesz valami.
Hát figyelj, hogyha azt mondják, hogy egyrészt demokrácia szempontjából is, de hogyha kell, akkor azt is lehet mondani, hogy ha megtermelt GDP szempontjából is az az előny, hogyha tanult emberek vannak egy társadalomban minél többen, akkor tudnak ők például szükség szerint, ha arról van szó, szakmát változtatni. Tehát, hogy újra tanulni valamit, vagy megtanulni valamit, ami új számukra, mert megtanultak tanulni. Tehát ez nagyon fontos, hogy megtanultak tanulni. Nem az van, hogy elkezd valamit, és egész életében azt csinálja. Tehát ilyen szempontból ez a megtanulni valamit, a tanulásnak a megtanulása, ez az egyetemen nagyon fontos tényező, és az egyetemen jól működik, és az, hogy sok ember van ott, aki ezt meg tudja tenni, az szerintem az a legjobb a világon. Tehát, hogy hiába mond bárki bármit, a régi elitista rendszer nem volt jó, nem működik. És nyilvánvalóan lehet olvasni statisztikákat arról, hogy minél többet tanulsz, annál magasabb lesz a fizetésed. Nyilván itt most nem tudunk abba az irányba elmenni, bocsánat, hogy kelet és nyugat, vagy a globális dél, és a globális észak milyen viszonyban van ezzel, mert lehet, hogy egy orvos nem értene egyet azzal most, hogy minél többet tanul, annál többet keres Magyarországon, de azért mégiscsak az van, hogy több a választási lehetősége, ő könnyebben el is tud menni, hogyha tiltakozik, hogyha úgy tiltakozik, hogy elmegy, mint egy olyan ember, aki nem szerzett diplomát. Tehát, hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy nyilvánvalóan a kérdésemet már, vagy a válaszomat előre tudod, ez egy jobb rendszer mindenképpen.
Itt korábban beszéltünk már a fehér európai férfinek a kvázi hegemóniájáról, hogy ilyen emberek találták ki az egyetemet, és ők vezették, talán még most is vezetik többségében. Amikor te voltál egyetemista, akkor így visszaemlékezve, milyen arányban voltak ezen a te nagy szakodon nők, fehér európai nők, most, hogyha egy nagyon konkrétizálni kell, nyilván fehér európai férfiak, illetve egy vagy akár több kisebbségnek is a képviselői a szaktársait között. Így, hogy kevés embert vettek fel, illetve nagyon sokat kellett tanulni, sokat kellett teljesíteni ahhoz, hogy felvegyék az embert, és még egy picit, ha mondhatom így, akkor még pofára is ment egy árnyalat.
Hát én szerintem bölcsészkaron a 70-es, 80-as évektől talán addig nem volt jellemző, de mondjuk így a 60-as, 70-es évektől már a lányok kezdenek túlsúlyba lenni, és ez már tehát a 90-es években sem változott. Mivel ugye a tanári pályákat elsősorban ők preferálták, és a rendszer is talán erre motiválta, vagy ebbe az irányba vitte az állampolgárokat, hogy a nők azok tanároknak valók, és az egy olyan pálya. Tehát, hogy ilyen szempontból nem is az a lényeg, hogy hány lány van, vagy hány fiú, hanem inkább az a lényeg, hogy mész előre, mész fölfele a ranglistán, akkor milyenek a nemi arányok. És ezt még most is elmondhatjuk, hogy oké, PhD 50-50%, hogyha mész föl, aztán docens, akkor mondhatjuk azt, hogy 2/3 a férfi, 1/3 a nő, ha még följebb mész, akkor egyetemi tanár, akkor már ott 20%, 80% a férfiak javára. Ha megnézed például, és ez már ilyen egyetemi vezető pozíció, hogy rektor hány van, akkor, ezt mindig el szoktam mondani, akkor nem tudom, azt hiszem, hogy egy van Magyarországon női rektor, és mindenki más férfi. Ez híven tükrözi azt, ahogy egyébként a kormánytagok nemi eloszlása látszik, tehát vagy például a parlament. Tehát ilyen szempontból Magyarországra tökre ráférne a kvóta, bár nyilván sokan nem értenek egyet, de lehet, hogy első lépésnek és radikális lépésnek nagyon is hasznos lenne. Tehát mondom, nem az a lényeg, hogy egy szakon hányan tanulnak, mert ott egy kicsit az félrevezető. Most már informatikusok között is tök sok csaj van, és nem mondják azt, hogy a matek az nem való a csajoknak, mert rájöttek, hogy az fontos kihasználni azt a benne rejlő potenciált az informatika iránti érdeklődést a lányok érdeklődését az informatika iránt, de hogy inkább a fölfele menés a kérdés, mindig ott tudod lemérni, hogy mennyire egyenlő arány, és azt mondhatnánk, hogy egyáltalán nem. Az egyetemi világ is tükrözi azt a heteronormatív rendszert, ami jellemző.
Roma szaktársaid voltak, vagy mennyien voltak?
Igen, erre válaszolni akartam, csak elfelejtettem. Tudod, ki volt a történelem szakon az egyik évfolyamtársam, úgy hívják Lakatos Béla, és a Béla volt Ács polgármestere, sokat lehetett róla olvasni az elmúlt években, most már nem polgármester, de ő egy történész fiú volt, és én nem találkoztam rajta kívül mással, aki vállalta volna a roma identitását. Lehet, hogy voltak romák az évfolyamtársaim között, de ők mondjuk lehet, hogy nem vállalták fel nyíltan, mert megtehették, mert nem látszott rajtuk. Tehát ilyen szempontból éltek azzal az előnnyel, amit ugye fontos egy magyar társadalmi közegben, mert sajnos előny, hogyha nem látszik rajtad, és akkor nem is beszélsz feltétlenül róla. Tehát azt mondhatnám, hogy romák az arány, a szám a többi hallgató arányához képest elenyésző. És ez ma már változik, de még mindig nem annyira, mint amennyire kellene.
Utolsó kérdésként pedig, hogyha választanod kellene, és kérlek mindenképpen válasz, 88 és 93 között lennél újra egyetemista, vagy ebben a 2020-es évben vagy e körül?
Ez nagyon egy, hogy nem történelmi kérdés, mert az azt jelenti, hogy melyik életet választanád, és hát figyelj, hogyha mondjuk adnál most plusz 30 évet, akkor lehet, hogy kipróbálnám a mostanit. De mivel nem tudsz adni plusz 30 évet, ezért maradjon meg nekem az akkori.
Jó, én ezzel a válaszra kijegyezem.
Köszönöm.
Műnel András, köszönöm szépen, itt voltál.
Én is, köszi Tamás.
A három a Magyar Köztársaság podcastet hallottátok, amelyben a hazai rendszerváltás viszonyaiba, szokatlanságába, hangulatába és árnyalataiba lesünk be. Kulturális, egyetemi, emlékezeti és történelmi lencséken keresztül ismerjük meg jobban a történelem e fordulópontját. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük a figyelmeteket, halljuk egymást legközelebb is. A három a Magyar Köztársaság podcast létrejöttét a Független Média Központ támogatta. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amelyek tartalmát az EPR rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel.